Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás maga.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánunk, ez a délutáni magazin a Civil Rádióban, és mielőtt a műsorismertetést és egyáltalán a mai nappal kapcsolatos kétórás programmal kapcsolatos tartalmakról beszélnénk, élőben kapcsolnánk a Nyugati térre. Ma van a Szociális Munkások Világnapja, vagy Magyarországiaknak a napja, ezt majd pontosabban mindjárt megtudjuk, és éppen egy tüntetés van a Nyugati téren, pontosabban, ha jól sejtem, egy szolidaritási találkozó. Gosztonyi Géza kollégánk, ha minden igaz, ott van, és megkérjük, hogy egy kicsit ecsetelje, hogy mi látható ott, és egy pár mondatban, mert tényleg csak néhány percünk van, hogy mi minden miatt fontos ez. Szia, Géza! Haló! Miért? De mi meg adásban vagyunk, nem baj? Technikai malőr volt az elmúlt percében, a kedves hallgatók elnézését kérjük, nehezen értettünk szót egymással. Szóval a Szociális Munka Világnapja van, és Gosztonyi Géza a Nyugati téren van, és őt kérjük, hogy egy pár mondatban csak, pár egyszerű mondatban tájékoztasson bennünket, hogy mi történik ott, miért fontos ez. Szia, Géza, Péterfi Ferenc vagyok.
Gosztonyi Géza vagyok, és szeretnélek kijavítani, mert nem a Szociális Munka Világnapja van ma, hanem a Magyar Napja.
Aha,
a világnap az március 2. kedjén van.
Nagyon ne analizáljuk ezt, mert ennyi időnk nem lesz erre.
15-ére esik, akkor a március 15-e miatt 16-án szokott.
Jó, Géza, arra kérlek, hogy ne analizáljuk nagyon, mert ez csak egy villámbejelentkezés, nincs erre mód. Mi az, ami most ott készül, és mi az, amitől ez fontos szerinted?
oké, hát figyelj, ez egy második esemény a mai napon, mert 11 órakor már volt egy szakszervezeti megmozdulás a Kossuth téren, amit az MKKS szervezett, de ott volt rajta a SZÁD is, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezete, többek között a Szocionális Munkások Magyarország Egyesületének a képviselői is. Itt van mellettem az egyesület elnöke is, aki szintén szót tudna most kapni, hogyha van annyi időnk. Akár megkérdezem tőle, hogy miért fontos neki a szociális munka napja ma?
Miért fontos? Halló?
Miért vagy te szociális munkás egy olyan szakmában, ahol a legkevésbé, legalacsonyabban fizetett értelmiségi szakma? Miért jó ez neked?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, ez most egy nagyon messzire mutató. Megy az nagy valószínűséggel olyan irányba motiválódik, hogy szeretne más embereken segíteni, és ennek az egyik lehetőség, hogy szociális munkás legyen.
Van itt még egy vendégünk.
Szervusztok! Márin Gergely vagyok, 30 évig dolgozom szociális, illetve főként gyermekvédelmi területen.
Mi okoz neked örömet most, mint szociális munkás? Igen. Azt kenjünk egy kis intézet a dolgozóknak.
Hogy van egy nyilvános rendezvény a város közepén, Budapest közepén, ahova eljöhetnek azok, akik segítő szakmákban dolgoznak. Azt gondolom, hogy fontos, hogy a segítő szakemberek láthatóak legyenek.
De nem nagyon láthatóak.
Ezen a perek.
Egyre rossz.
Nyilván meg lennének a jó gazdái annak, hogy ez a nap láthatóvá legyen. Nem látom őket. A Visegrádi utca az nincs innen túl messze. Itt az ünnepségen.
Bocsánat, a töredékét halljuk a mondandónak.
Századikus béremeléssel talán megtapsolhatnánk őket, de nem tudjuk ezt tenni, ennek különféle okai vannak.
Ha jól, hadd foglaljam össze, hogy mit hallottunk, mert nagyon töredékes a vonal és a kapcsolat is, hogy valakit vártatok, aki nincs ott, és hogy jó lenne valamilyen módon demonstrálni talán a döntéshozók fele is. Ezt csak sejtem a kimaradt szövegből.
Döntéshozók nincsenek itt, úgyhogy ők azok, akiket vártunk, de nincsenek.
És mi lesz ott most még a következő néhány perc?
Önök folyamán a Parlament Szociális Bizottságának az elnöke és egy tagja az jelen volt. Tehát azért van legalábbis némi fogadókészség, de a fogadókészséget azért azt nem tudnám nagyon erősnek mondani. Mi van például a Szociális Munkások Egyesületével azokra a beadványokra, nyilatkozatokra, állásfoglalásokra bead az Egyesület, arra milyen kormányzati vállalatok tudtak érkezni?
Továbbra is mondom, nagyon rosszul.
Javaslatot és szakmai koncepciót, ezeket átadtuk a minisztériumnak, illetve az illetékes kollégáknak, ezeket megköszönték, átvették, elvitték, és a legtöbb esetben nem hallottunk róluk.
Mi is valahogy úgy vagyunk, mint ahogy ti, nem hallunk arra, benneteket.
Valamit fognak ezekkel kezdeni, úgyhogy lényegében ezek az anyagok azt a fiókban porosztanak minden mai napig. Pedig azért azt gondolom, hogy a szakma részén tudtunk olyan javaslatokat kidolgozni, amiknek a gyakorlati megvalósítása azért sokkal könnyebb lenne, hiszen mi látjuk a rendszer belülről is, és tudunk reagálni a problémákra.
Azt szeretném mondani, hogy megköszönjük közben, mert egyre rosszabb a vonal, és egyre keveset hallunk belőletek. Minden esetre reméljük, hogy sikeres lesz, és hogy legalább itt a szolidaritást egymást megerősítésére alkalmas talán ez a mostani találkozó. Bővebben majd más műsorokban még szeretnénk visszatérni erről. Összefoglalom csak, hogy a Nyugati téren ma van a magyarországi szociális munkásoknak a magyarországi napja. Ebből az alkalomból egy tüntetés van a Nyugati téren, és innen tudósított Gosztonyi Géza, elnézést kérünk a nagyon gyenge hangminőségért, reméljük a hallgatóknak legalább annyiban sikerült fölhívni a figyelmét, hogy érdemes erre az ügyre figyelni, legyünk érzékenyek a segítő szakmák iránt. Köszönjük a bejelentkezéseteket, sziasztok! És akkor folytat. Be sure to wear some flowers. Tehát szinte újra az elejétől köszöntjük a hallgatókat. Volt egy kísérletünk, hogy a Nyugati téren egy élő kapcsolást a szociális munkások mai tüntetéséről tegyünk. Néhány hangtöredéket hallottunk. Most elmondanánk néhány mondatban, hogy mi minden lesz a következő két órában. Kezdem én mindjárt. 50 éves az újpalotai toronyház. Ez a brutalista építészetnek egy sajátos alkotása. Ennek kapcsán holnap lesz ott egy megnyitó ünnepé. Annó címmel a 15. kerületben minden évben van egy néhány napos művészeti tevékenységeket bemutató, vagy a művészettel foglalkozó rendezvénysorozat. Ennek a megnyitója lesz holnap tehát, és mindez a toronyház előtt, amelyik 50 éves. Erről fogunk majd beszélgetni néhány perc múlva Kisemőkével, a kerületi helytörténeti gyűjtemény vezetőjével.
172 éves a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara, egy koncerttel ünnepelnek majd november 17-én a Zeneakadémia nagy termében. Tóth László elnök lesz majd a vendégünk.
Már többször tudósítottunk erről, de van valami egészen abszurd ebben. Parasztszalon működik Ravaszd faluban. A Ravaszdi Parasztszalon. Itt neves, országos hírű vendégek szerepelnek hetente. Nagyon érdekes. Hartyándi Jenő elképesztő erőfeszítésekkel működteti ezt a szalont, ezt a parasztszalont, és ma vele fogunk beszélni egy kicsit a novemberi-decemberi programokról, tehát Hartyándi Jenő lesz a vendégünk majd telefonon.
A Közéletiskolája novemberi-decemberi képzései.
Igen, erről is fogunk beszélni. Seres Lili, aki jelentkezik, és akivel elmondjuk, hogy mi mindenre lehet aspirálni, milyen események lesznek, és hát ha az érdeklődők köre is nagyobb. És akkor mindjárt egy következő, ez is a szociális ügyhöz tartozik áttételesen. Együtt szülők és pedagógusok a gyerekek sikeréért. Hétvégén egy konferencia lesz Veszprémben. Csordás Anettet kérjük, hogy erről beszéljem.
Ezután majd egy felvételt hallhatnak a kedves hallgatók. A közösségi és civil tanulmányos mesterszakos hallgatók egy projektfeladatban vesznek részt, amelynek címe Adj meleget. Ezzel kapcsolatban beszélget majd Ladik Nagy Fruzsina Siroki Lászlóval. Ezután pedig az UCO alapítvány jótékonysági szülinapi gálájáról fogunk tudósítani, illetve arról, hogy ezt az eseményt szombaton tartották, Horváth Norbert lesz a vendégünk. Sportrovatunkban pedig Tatán készülnek az Abu Dhabi világbajnokságra, a kickboxosok, Turák Péterrel fogunk erről beszélgetni.
És előre is elmondjuk, ami az adás végén is majd jellemző lesz, hogy ma 19 órától a Demokrácia Most című műsorban a civil térkép programról fognak bővebben hallani, ez Pest megyében és az Ökotárs Alapítvány segítségével zajlik, de erről majd 19 órától, tehát a Demokrácia Most című programban. Most akkor köszönjük szépen, ha minden igaz, reméljük már a vonalban van a vendégünk, nincsen, akkor majd valami zene lesz, néhány másodperc és Újpalotára kapcsolunk.
Négy, 115, 116.
117 perc.
Annó címmel holnaptól egy rendezvénysorozat lesz a 15. kerületben, ez hagyomány már, kulturális művészeti programok zajlanak, az idén 29. alkalommal tartják ezt meg. Holnap a megnyitója lesz. A megnyitó egy érdekesség, talán tudják többen, hogy a 15. kerület három város részből áll, Újpalota, Rákospalota és Pestújhely. Mind a háromból lesz az néhány napos rendezvénysoron különböző érdekes csemege, de a megnyitó holnap az újpalotai toronyház előtt lesz, ami azért érdekes, mert ez Budapest egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb lakóháza, egy a brutalista építészetnek egy sajátos alkotása, és 50 éves az idén ez az újpalotai toronyház. Na, erről és egy kicsit a rendezvénysorozatról kérdezem a következő percekben Kisemőkét, aki a 15. kerületi örökségház és helytörténeti gyűjtemény vezetője. Kezdi csokolom Emőke, Péterfi Ferenc vagyok.
Tisztelettel és a hallgatókat is.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre áll. Szóval egy pár mondatot, tényleg nem tudunk minden rendezvényt egyenként úgyse megjegyezni, de egy párat emeljen ki az annó sorozatból, és aztán erről az 50 éves toronyházi dologról egy picit beszélgessünk hosszabban, az is egy pár perc lenne, jó?
Persze, köszönöm szépen. Hát második annó művészeti hónapról beszélünk, és ahogy ön is mondta, ennek már hagyománya van a kerületben. Mindig egy adott téma alá vannak rendelve a programok. Nagyon színes programkínálat van. Ennek az évnek a témája azok a csodálatos férfiak. És én azt gondolom, hogy a témafelvetés is nagyon fontos, illetve az, hogy mennyire színes programokkal készült a kerület az érdeklődők számára. Előzetesen felvetném, hogy a Csokonai egy 15 pontú felületén ezek megtekinthetőek, tehát mindenki kedvére tud böngészni.
Most csak, tényleg, akkor csak morzsákat adunk most, hogy akit érdekelnek a falatok, azok menjenek és keressék ki ezt
így, az interneten. Így van, tehát fúvózenekari előadás lesz, Máré és Sándor füveskönyvéről lesz egy beszélgetés, színházi előadások, filmvetítések.
És a helyszín is megoszlik a három város a kerület három városi része között, tehát Pestújhely, Újpolota, Rákospolta, vagy minden nagyjából a Csokonaiban lesz?
Így van, minden kerület részben, minden művelődési ház kapcsolódik ez a program sorozathoz, úgyhogy én azt gondolom, hogy amelyik közelebb esik, vagy amelyiket jobban preferálják, érdemes minden programot meglátogatni, több ingyenes programot is biztosít a Csokonai Non-Profit Kft. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon színes program kínálat van, legalább 30-40 programot tudnék most itt végig sorolni.
Most megosztanék a hallgatókkal egy nem titkot, de egy jelenséget, hogy én ott laktam ebben a kerületben, és hosszú ideig dolgoztam is ott, és az a toronyház, amiről egy pár mondatot még így mondanánk itt ebben a mostani kis rövid ajánlóban, ezt tehát elmondtam, hogy ez 50 éve épült. Ennek a tetején két műterem lakás van, miközben a szórólapról néztem a reflexiókat, már jelentkezett is az egyik régi ismerősünk, Tóth Ferencnek hívják, az ő édesapja annak idején ott a Népfront keretében toronyzenét rendezett, kezdeményezett az egyik oldalán ennek a toronyháznak. Tóth Feri akkor végző fúvós volt éppen, és nagyon híres, ma is ismert Dér, na mindegy, nem is kezdem el mondani, ismert fúvósokkal együtt ott reneszánsz toronyzenét adtak. Egy abszurditás volt, hogy az újpalotai brutalista, stílusú épület tömb tetején megszólal a reneszánsz toronyzene, de ez volt az izgalmas benne. Na hát az épület az 17 emeletes, ha jól emlékszem, és talán még két gyalog emelet, a 19 emeletes lesz. Mi az, ami itt ebben az épületben, vagy ennek az épületnek a kapcsán várható? Lesz egy megnyitó például holnap mindjárt, ha jól tudom, 4 órakor.
Így van, 16 órakor a főtéren a Tenke Tibor emlékműnél.
Ő a Újpalota főépítésze volt, igen.
Így van, tehát ő tervezte többet magával ezt a csodálatos épületet, tehát ott lesz egy ünnepélyes megnyitó, és akkor a Víztoronyház 50 Fesztivál és az annó művészeti hónap így egy eseményen kerül megnyitásra, és utána számos programmal készülünk még így a Víztoronyházzal kapcsolatban. November 15 és 16-án vezetett műterembejárást és előadást biztosítunk. Az érdeklődőknek több mint 150 ember tudja ebben az időpontokban megtekinteni a Víztoronyháznak a műterem lakását, illetve készültünk egy időszaki kis kiállítással, ahol 15 kortárs művész reflektál a Víztoronyházra, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas.
Ez hol lesz ez az utóbbi, tehát a kortárs művészek?
A műterem lakásban.
Ja, ott bent a műterem lakásban.
Bent, igen, a 18. emeleten külön van egy saját honlapja a programsorozatnak, ez a víztoronyház50.hu, ott mindenféle információt megtalálnak, és még úgy láttam, hogy vannak szabad időpontok, úgyhogy várjuk az érdeklődőket még erre a nagyon izgalmas programra. És akkor folytatnám, mert november 29-én a helytörténeti gyűjteményben is egy nagy időszaki kiállítással készülünk a programhoz kapcsolódóan, illetve egy nagy budapesti rendezvényhez is csatlakozunk. November 30-án az Art Weekend Budapest keretében egy újpalotai városnéző sétával várjuk az érdeklődőket, ez egy ingyenes program lesz, ezt is a víztoronyház.50.hu felületen tudják majd megtekinteni.
Hát nyilván nagyon sok más esemény is van, és a részleteket most, ha elmondanánk, az túl sok információ is lenne, amit hirtelen rászórunk a kedves hallgatókra. Azt ajánljuk akkor még egyszer, hogy ezt az oldalt, amit az előző percében Emőke ajánlott, hogy ezt keressék föl, és hát majd valamilyen módon talán reflektálunk vissza, és térünk erre a sorozatra, hogy mi minden volt, és hogy milyen sikere volt. Még egyszer azt az elérési pontot, hogyha mondaná Emőke, amit érdemes keresni.
Tehát a víztoronyház50.hu, beírják a keresőbe, egyből erre az oldalra fog vezetni, minden tartalmat, jegyerélés, programelérést megtalálnak az érdeklődők ezen a felületen.
Köszönöm szépen, Kis Emőke volt a vendégünk, a Kerületi Örökségház és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője. Remélem, hogy majd aztán bővebben is fogunk még erről az intézményről beszélgetni a következőkben. Köszönöm szépen, Emőke, hogy rendelkezésünkre állt.
Viszont
ez itt Csokolom.
Van egy hang bennem, rejtőzik, féltet, eltettem, nincs másik. Jöttél, megleltem lényed lényegét, úgy élsz nekem gyémánt fény. És érzem már, a hangom újra megtalál, páratlan sem látott művésznőt, és megtörnék, de megragadsz és megcsodálsz. Minden, ami fáj, mindegy, minden más lesz már, csak a fényem te legyél. Tudom, hogy tönkre ment itt bent, igen, de nem, te nekem mindent megérsz. Miért is félsz, hiszen pont most élsz. Mindig minden Hollywood, meg a műanyag életek, és te, aki tiszta szívvel élsz. És érzem már, a hangom újra megtalál, páratlan ikletőt sosem látott művésznőt, és megtörnék, de megragadsz és meg.
Két éves a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara, ennek apropóján egy ünnepi koncertre kerül majd sor november 17-én a Zeneakadémia nagy termében. Tóth László, a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának elnöke van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Tutok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, nagyon köszönöm az érdeklődést.
Minek köszönheti töretlen sikerét ez a társaság, illetve a zenekar? 172 év rendkívül hosszú idő.
Így van, Erkel Ferencnek köszönhetjük ezt is, mint ahogy sok mindent a magyar kultúrában. Ő indította el ezt a kezdeményezést. Hazánk első hivatásos szimfonikus zenekara gyakorlatilag a Budapesti Filmtársaság. Ugye nem sokkal a szabadsághoz után volt ez a koncert 1853-ban. Valójában a zenekar csak a kiegyezés után 67-ben tudott megalakulni, de gyakorlatilag évtizedekig nem volt már szimfonikus zenekar. És a kezdeményezés az a bécsi filharmonikusok mintájára indult, akik néhány évvel előttünk alakultak, és már egy ötalkalmas bélet sorozatot indított Erkel Ferenc. A siker titka szerintem pontosan ez, hogy ő már az első suhintásnál, amikor a pódiumra állt, gyakorlatilag már hosszú távra gondolkodott, és azért 172 valóban, 172 év az óriási siker, és valóban nagyon régóta vagyunk jelen a magyar kultúrában, amit valóban a Zeneakadémián ünneplünk 17-én.
Úgy olvastam a sajtóanyagban, hogy ez egy különleges est lesz, ahol a hagyomány és a megújulás is középpontba kerül, illetve a kettő harmóniáját próbálják majd megmutatni. Mit jelent ez, mire számíthatnak az érdeklődők?
De három művel készülünk, ami három különböző korszakot mutat ebből a 172 évből. Brahms második szimfóniáját tisztük színre, aminek érdekessége, hogy Richter János magyar karmester mutatta be a világon először ezt a művet, És ugyanaz a Richter János itt, meg Dohnányi 20 évesen zongoraművészként a Filharmonikus koncertezni még 1897-ben, és Dohnányi utána elnök nagyunk volt 42 évig, és az ő művét, a Fiszmon Szüttet mutatjuk be. Ez egy nagyon játékos, ilyen variációs tételekből álló mű, igazán színes és gyakorlatilag tréfásnak is mondható, és a mű legfiatalabb, a koncert legfiatalabb műve Gyöngyösi Levente a Dunánál című alkotása, amit József Attila versére komponált, de gyakorlatilag eljutunk egészen Brahms-tól Gyöngyösi Leventéig, és azt gondolom, hogy ezt az ívet próbáljuk megmutatni, hogy ebben a 172 évben hány zeneszerzőhöz van kötődésünk, milyen zenei stílusok és korszakok voltak, amiket még végig muzsikáltunk, és itt vagyunk a jelenben is.
Gondolom, hogy a zenekar közösség is, tehát önök nagyon szívesen játszanak együtt, illetve a zenészek igazán magukénak érzik ezt a közösséget. Milyen dinamikák működnek a zenészek, illetve a művészek között, szóval tekintetünk-e tényleg úgy, mint egy igazi közösségre erre a zenekarra?
Olyannyira, hogy ez egy nagyon különleges formáció, mert demokratikusan működik. A zenészek döntenek akár az én személyemről is, illetve arról is, hogy kivel muzsikáljanak. Például Montvári Gábor karmestert, aki ezen az este vezényel, fiatal magyar karmester, inkább már Németországban dolgozik, de a zenekar jelezte felém, hogy vele szeretnének dolgozni, és ezért kerestük meg őt. Tehát olyannyira közösség, hogy gyakorlatilag mindenben ők döntenek, és azt gondolom, hogy az, hogy itt lehetünk a magyar kultúrában, ez az oka, hogy a mindenkori generációk nagyon a szívükön viselték, hogy ez a társaság mindig éljen tovább, menjen tovább, a rengeteg világháború és a viszontagságok ellenére is, amik ugye a magyar történelemben sújtottak minket. Úgyhogy igen, valóban ez egy közösség. Egyébként az Operaház zenészeiről van szó. Ezt kevesen tudják, hogy gyakorlatilag mi hamarabb alapultunk, mint az Operaház megnyitotta a kapuit, és ez a zenész mag ült be az Operaház zenekari árkába, de mind a mai napig megtartják ezt a közösséget, és gyakorlatilag titkos szavazással választanak új tagot is maguk közé. Ez is mutatja a közösség jellegét.
A művészetkedvelőknek biztosan igazi ínyentség lesz ez a program. Mit javasolna azoknak, akik esetleg még kevés ilyen koncerten jártak, vagy akár egyáltalán nem? Miért érdemes meglátogatni egy ilyen eseményt?
Gondolunk rájuk is, amikor Bece Szilviát hívtuk, a Bartók Rádió műsorvezetőjét beszélni, kázi műsorismertetést tartani az elhangzó művekről, hogy már amikor halljuk a műveket, könnyebben tudjuk befogadni, tudjuk a történetüket, az előzményeket, és már kicsit másféle hallgassuk. De azt gondolom azt, hogy három különböző korszakot tudunk egy koncerten meghallgatni, ez kicsit lehetőség arra is, hogy eldöntsük, hogy melyik korszaknak a zenei világa áll akár közelebb hozzánk, vagy az adott műről milyen benyomásaink keletkeznek, hogyan viszonyunk hozzá. Ugye a műsorban három nagyon különböző karakter is van, mondtam, hogy a játékos, a Dohnányi, a Gyöngyösi Levente, az egy a vers újra gondolva. Az azt jelenti, hogy mi is a verset hallva elképzeljük, hogy vajon ugyanezt írtuk volna, vagy a zene hozzáad, többet mutat abból a versből, mint amit mi eredetileg csak az olvasás során élünk. Brahms pedig gyakorlatilag a romantikának az egyik legszebb alkotásait hozza elég. Ezt a művét egyébként Brahms egyetlen nyár alatt írta, ami nagyon ritka az ő művészetében, mert évekig ír egy-egy művet. Gyakorlatilag az egyik legvidámabb és a legfelszabadultabb művének tartják a kritikusok vagy a zenetörténészek.
Egy szűk hét van hátra, hiszen 17-e jövő héten hétfő, gondolom már javában zajlanak a próba folyamatok. Milyen most a hangulat az együttesben?
Ilyenkor minden nagyon felfokozott és nagyon nagy várakozásra teli, pont ma is a kollégák írtak a kottákkal kapcsolatban, hogy mi várható még, vagy hogy mire figyeljenek. Egyébként ez ilyen 4-5 napos folyamat, próba folyamat előzi meg a koncertet. Úgyhogy, amit említettem, az operáz zenészei, tehát magyarul folyamatosan aktívan dolgoznak, nekik ez kicsit ünnep, egyrészt mert mást játszanak, nem az operának az előadásait, és ezért ők tudják, hogy sokkal nagyobb fókuszban vannak, és csak ők vannak a színpadon. Még meg kell említeni Cseh Krisztiánt, ugye Gyöngyösi Levente művében a verset értelemszerűen a hanggal is kell előadni, és az ő fantasztikus tehetsége fogja ezt a verset gyakorlatilag zenés formában megszólaltatni.
Hortonnak mindenről